Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsensólymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai, sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsensólymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsensólyom védelme az Észak-Alföldi régióban program célja, hogy a kerecsensólyomok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
Az időjárásról.
A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk, északias szél várható. Napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from.
Táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu
Times can you hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't wanna listen to the lies anymore. The truth is, I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is, I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. So much noise living rent-free in my head. Heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is, I am my father's child. I make him proud and I make him smile.
Egyházunk táján. az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
A templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell, annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfelé is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és nézz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetségemben a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
Egy áldott alkalom. barátnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai kultúról, pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért nem még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítás, meg mindenféle szempontból. Egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, ugye a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond. Legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszanánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolik és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az év ezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez, ez ön építészként ezt hogyan látja?
A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát, vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemet, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik. hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi. Hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és
egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki és tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaztudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában, minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, kócsok, a mediátorok oldalára. De ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrása is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
Charles Taylor, kanadai vallásfilozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából. Tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban? A 30 éves háború idején? A pápaság idején? Az első-második világháború idején? A racionalizmus? Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
Miben indulhat el a változás?
Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkész képzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Leave behind stories.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a déli krónikát követően az Európa Rádió